Szabadsáv. Elveszünk a részletekben. Rangos Katalin műsora.
Váli Dezső festőművész a vendégem ma este, és bár úgy tartják, képekről nonsens rádióriporterkedni, festőkkel viszont lehet. Legalábbis eddig így tapasztaltam, és bízom benne, hogy most sem lesz másképpen. Zsidó temetőkről és műtermekről festett képeit bárki felidézi magában, aki egyet is látott már közülük. De hogy a mester lenyűgöző aprólékossággal dokumentálja önmagát, azt csak erre az interjúra készülve tudtam meg. Tegnap például azt írta internetes naplójába, a témának sokszor semmi köze a tartalomhoz. Lényeghez, mondanivalóhoz, üzenethez. Egy emeletről magasabbról nézve már érdektelen a művész szándéka. Ugyanis a művész sosem tudja valójában, mit is tett bele a képbe. Egy igazán jó mű egy villámfényénél megmutatja Isten köpönyege szegélyét.
Szabadsáv. Közérdekű magánügyek. Rangos Katalin műsora.
Jó estét kívánok, itt ül mellettem Váli Dezső, köszönöm szépen, hogy eljött. Jó reggelt az ismétlés hallgatóinak. Ez az Isten köpönyege szegélye, az az ihletett pillanat, vagy a tehetség megnyilvánulása, ez engem úgy szíven ütött, ez annyira teli találatos mondat. Általában elég jól bánik a mondatokkal is.
Köszönöm.
A kérdésem pedig az, hogy miért dokumentálja mindennapját ilyen abszolút részletességgel. Ez festés után van általában, vagy ezzel pihenteti magát munka közben, vagy az utókornak semmilyen szerepe nem lesz a monográfiák összeállítainak maga, nem hagy egy esélyt, hogy maguktól kutassanak ki valamit.
Mennyire röviden válaszolja?
Hosszan válaszoljon.
Hosszan. Édesapám meghalt az orosz front, illetve a hadifogságon, nem volt férfi, aki neveljen, és ez egy idő után hiányzott. Akkor például először elkezdtem onanizálni 16 éves koromban, ugye én hívő vagyok, ezt nem szabad. Megijedtem, és hogy most mi a tendő, valami nagyon nagy erő. És elmentem autostoppal egy barátomhoz Győrbe, egy paphoz, hogy akkor ezt megbeszéljük. Anyámmal is megbeszéltem egyébként. És tudtam, hogy annyira izgatott vagyok, hogy fontos, amit mond, hogy ott egyszerűen jegyeztem. 16 éves koromban, amit ő mondott, hogy ezt a felét ne felejtsem. A naplom az ezzel indult. És így indult, és ebből adódott az, hogy aztán a problémáimat, vagy a keserveimet, vagy a találmányaimat megpróbáltam szavasítani, illetve rendezni gondolatban, szóban. Hát tudja, hogy ha az ember mondatokká fűzi, akkor kénytelen átgondolni. Most ez ebből adódott, és aztán valahogy ez úgy, ebbe belejöttem, ez apapótlék volt például, meg barátpótlék.
A naplóírás, barátpótlék?
Igen, ilyen értelemben gyerekkor vagy fiatalkortól a probléma megbeszélésre. És ennek aztán mindenféle ilyen mellékága volt, és hozzászoktam ahhoz, hogy az élet átgondolásának ez egy jó módja. Úgyhogy nem tudom, 20 éve, amikor még egyetlen volt, vagy 25 éve még blog, akkor én már blogot írtam, mert havonta egy Franciaországba szakadt barátnőmnek írtam havonta egy levelet, egy hosszú levelet, amiben megszámoltam persze elsősorban magamról, meg a világról, Budapestről, hogy akkor itt mi újság van. És amikor internet megszületett, vagyis a honlapom, több mint 14 éve, akkor ezeket a leveleket rátettem, és azonnal kiderült, hogy ezt nem havonta kell megírni, vagy lehet, hanem naponta is lehet. Ráadásul képekkel, hiszen fényképezni tudok, és akkor már az illusztrálja mindezt. Úgyhogy ez egy nagyon jó játék nekem, és egy tényleg döbbenetes eredménye volt.
Mi?
55 éves koromban körülbelül, tehát mit tudom én, 7 évvel ezelőtt. Hogy addig én egy élethazugságban éltem önmagamról, egy rossz tudatban. Tudja maga, mi az a rafting, a hegyi patak?
Igen, tudom,
kajakozás.
Az egy életveszélyes, de nagyon szórakoztató játék, a vadvizeken való ilyen...
Igen.
bukós és sakos életbemaradás.
Na most én azt a modellt állítottam föl szenvelgően és önszomorúan az életemről, hogy az én életem egy ilyen rafting, hogy a hegy tetején bekötnek egy kajakba, fölteszik a bukósisakot, és elengednek, és attól kezdve egyetlen feladatom van, hogy a felém rohanó sziklákat elkerüljem, és valahogy életben maradjak. Hogy ez az élet.
Ez fantasztikusan jó kép, de sajnos az jut eszembe, hogy vessetek a mókusok elé, ami egy elég lapos móka, de annak idején nagyon jót lehetett rajta nevetni. Tehát milyen sziklák rohannak magával szembe a Margit körül?
Feladatok, ahogy csinálják, pályaválasztás, meg kell nősülni, egyedül, barátok, élet. És így is éltem meg ezt az 55 évet, becsülettel végigcsináltam, amíg komolyabban egy vagy nem egy alkalommal visszaolvastam többet olvastam, tehát éppen a könyvcsinálás miatt visszaolvastam a naplót, és kiderül, hogy az egész hamis. Boldog ember voltam, tele gazdag élményekkel egész életemben. Csak valahogy nem jutott el a tudatomig, és most már tudom.
Úgyhogy és most jobb, hogy tudja.
Sokkal jobb. Hát tudom, hogy jó az életem.
Igen,
hát
és közben pedig nem tudta.
Nem, 55 évig nem tudtam. Nem tudtam. Ez egy nagy... Hát már ezért megéri írni.
Hát abszolút.
És, de ha múlt hetemet visszaolvasom, amire nem, már rég nem emlékszem, akkor is hát elképeszt. Tehát én bezárkózva élemek eléggé reggel. Fékrendszre, hazaérek az uszodába, attól kezdve otthonra nem nagyon megyek el, és kiderül, hogy olyan gazdag élményanyaggal élek, hogy nem bírom földolgozni. Szóval még ezt se. Az ablakaimat lesmirgiztem 30 év, hogy ne lássak
ezt ki. Ezt olvastam, és akartam is kérdezni, hogy ez miféle téboly, ne haragudjon. Hát azt gondoltam,
védekezés.
Hogy egy festőnek a fény, meg a környezeti
a
inger.
Van. Hál' Istennek, az így is bejön. Nem, nem, ez gimnazista.
Nem akarta látni a rózsadombot, mert azt következtettem, hogy magasan lakik. És,
igen, egy részben.
És a Margit körúton akkor
de
azon az oldalon azt lehet
látni. Laktam még, ahol gyönyörű volt a kilátásom itt csak részben. Nem akartam látni, az interjőrre volt szükségem. Valami
az mérettetett magára, hogy interjőröket fese most, amikor
nem,
műtermet
nem, semmit fest. Köze hozzá. Nem mondom, hogy be akart, ösztönösen zárt életet akartam élni. Nem, ma se értem igazán, hogy mi a franc, miért történt ez, de nagyon erős inger. Mondom, egyetemista koromban már pausszal eltakartam az ablakaimat, két pici kis lukat vágtam a pauszpapíron, mert akkor csak az volt, az egyiken az volt, hogy pontos idő, mert a körtéri órára ott lehetett lenézni. És a másik fölé az magasabban volt, oda azt írtam, hogy várható időjárás, mert onnét az eget láttam.
És nem idegesítette, hogy egyébként a részletek el vannak mosva? Vagy ki vannak záródva az
részletek?
Életéből? Hát, ami
ja,
történik
látvány?
A világon, a látvány.
Mondom, hogy így is annyi ér mai napig, hogy nem győzöm befogadni. Valószínűleg keveset is tudok befogadni.
Nagyon egyébként. Izgalmas. Innen folytatjuk majd Váli Dezsővel a beszélgetést mindjárt.
Szabadsáv. Közérdekű magánügyek. Rangos Katalin műsora.
Éppen fölvilágosítottam Váli Dezső festőművészt, hogy ez a szignál, ez azt jelenti, hogy újra visszajöttünk, és ott hagytam abba, illetve ő ott hagyta abba, hogy a lesmirglizett ablakok, amelyek megfosztják őt a túl sok információtól, vagy a túl intenzíven bemászó külvilágtól, ezek miért praktikusak az életében, és akkor én most gyorsan azt akarom megtudni, látszólag teljesen összefüggés nélkül, hogy tényleg elajándékozgatja a képeit, meg tényleg megsemmisíti a képeit, és alig lehet magától képet venni, mert hogy ilyen információkat kaptam.
Hát képet nem nagyon adok el, ugyanis nem vesznek.
Ha vennék, akkor adnak?
Hát abból élek 40 éve, persze. Persze, csak keveset vesznek, vagy minél kevesebbet, vagy minél többet. Persze. Nem. A megsemmisítés pedig, hát ez is egy öreg sztereotíp történet, hogy maga mit csinál, hogyha egy palacsintát eléget.
Meglepődöm, mert soha nem csütöttem palacsintát.
Hát erre múltkor egy riporter azt mondta, hogy azt odaadom a kutyámnak. Hát én nem adom oda, hanem azt kidobom, a szellemi környezet szennyezés. És nagyon sokat se lejtem.
Ez úr megint Isten, nem érdem. De ez annyit jelent, hogy csak ön az egyetlen illetékes, aki megmondhatja a képéről, hogy az milyen.
Erre is van sztereotípiám, sajnos.
Hát nagyon sajnálom.
Én 2000 döntést hozok a munka közben, halálosan, egyedül, olykor rettegve. És a 2001-et ne hozhatnám meg ma egymagam? Hogy nem jó?
De persze, nyilván igen. És nagyon könyörtelen.
A fene tudja. Hát örülök neki. Ez tudja, az ihletnek egy igazi ajándék perc, amikor észreveszem valamiről, hogy nem jó. Hanem 49%-át fűrészelem föl 50 év alatt.
49%-át? Jézus Mária!
Tehát 1000 darabot eddig, persze, valamivel többet, mint 1000.
És fűrészeli föl, mert farost remezre festés, ezért
igen,
aztán...
Így van. Nem érdemes el foglalkozni.
Azt mesélte nekem valaki, aki nagyon közelről ismeri magát, meg... nagyjából ugye az életstílusáról is vannak információi, és nagyon kedveli, hogy volt, hogy kidobott képeket, vagy nem tudom, hogy egy képet, vagy több képet, amit aztán valaki a házból megragadott, és elvitt, mert nem bírta nézni, hogy maga kidobálja a képeit, és akkor maga leszette annak az illetőnek az otthonából ezeket a képeket, és fölvagdosta, hogy elpusztítsa. Ezt a történetet hallgattam.
Nagyon hízelgedjen legenda, nem létezik, ugyanis azonnal összetöröm, vagy fölfűrészelem a képét. Nem kerülhet ki rossz kép. Az előfordult, hogy most ez 2 éve ezt a mókát megcsináltam, hogy egy reménytelen képemet átkarcoltam keresztbe, ahogy szoktam.
És úgyis elég jól nézett ki?
Attól nézett ki jól, és ezt most így kiállítottam. Na most erre azt hitték, hogy ez egy fontos dolog, és erről írta. Mindegy. Nem a történet gyönyörű, de nem igaz. Az előfordult, a György Peti csinálta, hogy akkor kidobtam 9 kg negatívot, fotonegatívomat, ami elég sok, és a kukából még nem vitték el, kivettük, és amit kortársakról fotóztam, művészekről, azokat eltette magának. Ez talán ebből formálódhatott, vagy deformálódhatott ez a történet.
Jó kis történet egyébként, és simán el tudom képzelni, hogy ott ólálkodnak a műtermek körül a vári rajongók, hogy hát, hogyha leesik valami a szószoros értelmében egy kis farost, amiért be lehet nyúlni a kukájába.
Tudja, ebben az érdekes kérdés szakmailag, hogy mit ne dobjon ki az ember, ami még elég jó. Egy barátnőm mesélte, hogy Moszkvában nézte a Chagall kiállítást, és döbbenten látta, hogy a rossz képek előtt állnak a tömegek. Tűnik, hogy azok olvashatóbbak, és abból netán könnyebb befogadni, egy idő után megtanulni a jókat. És hát talán érti ezt a hasonlatot, hogy egy bizonyos határig a középszerű képeimnek el kell, hogy fogadjam, hogy van szerepe, bocsánat, a magyar kultúrában. Mm-hmm.
Nincs bocsánat. Hát nyilván tudja, hogy kicsoda ön saját magáról, már nagyjából tudja, el tudja helyezni a kultúrába, és ne finomkodjon. Hát azért, ha én úgy tanultam, hogy maga számít, akkor valószínűleg sokan ezt így gondolják.
Bizonyára.
És az egyrészt se rossz érzés nem lehet, se ismeretlen érzés nem lehet, mert már volt ideje ezzel szembesülni.
Szóval a rosszat el kell különíteni attól, ami még működhet. Mert ha én ezt szabad kézzel csinálnám, a dolgomnak 3/4 részét azonnal lángszóróval dobnám ki. Hát Chagalltól mennyi kép kell? 20. Nem? A legjobbak.
Nem tudom, mert én ehhez nem értek, és elképzelhető, hogy nekem sokkal több tetszik, és az is elképzelhető, és bocsásson meg, hadd kérdezem ezt komolyan gondolva, hogy biztos, hogy nekünk, akik csak nézzük a képeket, és ott ólálkodunk a Váli életmű, meg a Chagall életmű körül, hogy nekünk pontosan kell tudnunk, hogy az ön életművéből az a jó rész, ami nekem tetszik, vagy ön által semmire se tartott rész, vagy valamire tartott, mert egyáltalán nem semmisítette meg, tehát ha már létezik, akkor nyilván nem tartja rossznak egészen, de hogy nem mindegy az, hogyha nekem tetszik, nem az a gyakorlat célja, nem az a művészet célja, hogy bennem az valamit kivált, amiről ön nem tudhat, mert mások a szempontjai.
Ez
nekem meg más az élményanyagom, és választok egy olyat, amit maga rossznak tart. Attól az még lehet nekem jó.
Valóban. Részértékeket, természetesen egy rossz képben is vannak részértékek. Hát én attól megkímélem a társadalmat. Igaza van. És sőt, hát selejt is előfordulhat, a selejtelésben is selejt előfordulhat. Sőt, hát abban is igaza van, hogy egy mű mindenkinek mást mond, tehát egy harmadlagos mű az lehet a legfontosabb.
Akkor minek lángszorózik meg fűrészel?
Fölösleges.
Mi lenne fölösleges? Hát él valahol valamelyik sarokba Budapesten valaki, aki döglik azért, nem lehet az?
Hát ha egy olyan világkomputer lenne, hogy ezt ő meg is találja, akkor esetleg ezen
gondolkoznék. De ha maga nem ad esélyt, nem fogja
kicsi,
megtalálni.
Kicsi a statisztika valószínűsége. Nem kell a középszerű.
Jó, rendben van, értem. Értem, és Chagallnak se kegyelmezne, hogyha magám múlna, ezt is értem. Mert 20 érvényes van abból, amit csinált.
Nem érvényes, hanem hogy szinte abból megvan. Megvan, az igazi nagy ajándéka, inkább így mondom, a világnak.
Azt szeretném kérdezni, hogy a kortárs festészetben a barátainak megmondja, hogyha maga szerint vacak az, amit festettek?
Attól függ, hogy megkérdezi-e. Ha megkérdezi, akkor igen. Sokkal kényesebb a helyzet, amikor egy fiatal följön egy mappával, ritka, hogy akkor ő most mi, hogy és hogyan áll. És akkor azt mondom neki, hogy pontosan kérdezzen, mert pontosan fogok válaszolni. Tudnék, azt nem meri megkérdezni, hogy tehetséges-e általában, és akkor szerencsére nem kell megmondanom, hogy nem. Tehát ha azt mondja, hogy nem tudom, hol állok, akkor ezt körülbelül megmondom. Ha egy barátom megkérdezi ezt, ha rákérdez, és tudom, hogy akkor erre válaszolok. De hát ez ritka, nagyon... Nagyon szétszórtan élünk már a szakmában is, alig.
Vagy nagyon tapintatosak egymással kapcsolatban?
Nem.
Nem kérdezik?
Hát nem látjuk egymást. Nem.
Miért nem megy el, hogyha nem tudom én, Szűcs Miklós hívja, nem megy el, és nem nézi meg, vagy Vojnics Erzsébet?
Ez úgy történik, hogy nem hív meg.
Nem?
Ez úgy nem nagyon érintkezünk egymással.
Senki senkivel?
Kollégák, nem. Illetve hát én nem tudom, én mondom, én zártabb életet élek. Én nem is tudom a többiek élet ritmus. Azt hiszem, a többiek azért inkább találkoznak.
De érdekli, hogy mit csinálnak mások, vagy nem érdekel?
Nem
a saját nagyon, munkája
nem
érdekli.
Nem olyan nagyon érdekel. Hát jó festőktől érdekel, az igazán jóktól érdekel 2 évenként, mondjuk, hogyha annyit bemozdult, azt lássam. De hát erre se nagyon nagy kiállításon kerül sor.
Hány igazán jó festő van most Magyarországon?
Igazán jó? Én azt hiszem, hogy 10.
10 van?
Talán van. Igen.
Olvastam a blogjában, hogy L. Kazowski édesanyja megkérdezte magától, hogy hát annak idején, tehetséges-e, vagy hogy legyen, menjen a főiskolára,
hogy küldje őt a főiskolára. De hát ez technikai kérdés volt, ez nem a tehetség fokára kérdezett rá, hanem nem is ismerte Magyarországot még, és nem tudta, hogy egy egyetlen gyereke, aki 16 vagy 18 éves, hogy kell itt egy pályán tovább vinni. Ez nem a kérhetsége kérdezett.
És maga vett először tőle képet?
Életemben összem 3 képet vettem, tőle vettem 300 forintért egy kis akvarell, gyönyörű volt.
Azért vett, hogy biztassa?
Dehogy is, vagy mit tudom én, tetszett. Hát mert voltam bűvölve. Nagyon sokára ajándékoztam el. Azt nagyon sokáig őriztem, igen.
És mi ez az ajándékozás, hogy ajándékoz mániákusan képeket? Ezt mondta nekem valaki.
Mániákusan? Nézze, körülbelül 6-7 képet tudok eladni egy évben, abból élek. De festek 40-et. Most annak, ha a felét fölfűrészelem, az még mindig 20.
ezt a fölfűrészelést, ezt annyira rossz hallgatni.
Bocsánat, hát
ebben... Hát, hogy megsemmisíti a képeit, az olyan rossz öröki szembesülni ezzel.
Maga is áthúz egy rossz mondatot.
Persze, sőt, a kompjúter az annyira könnyedén segít.
Szóval maradnak
képeim. De élő munka van a képbe, tehát, hogy azt én jobban tisztelném, hogy ott valami anyag létrejön.
Lépjünk át ezen. Hogy is hívják? Ott nem szeretem, ha otthon vannak a képeim már. Tehát működjenek, mint egy jégszekrény, hogyha nincs bedugva a konnektorba, akkor fölösleges. Tehát, hogy működjenek a képeim, igen, ajándékozok okkal és olyan helyre, olyanoknak, akik valóban kellene, de nem tudják megvenni. És vagy nincs olyan kultúrájuk, hogy ez is beleférjen az életükbe, hogy vásárolni is lehet. Meg nem tudom, volt egyszer valami véletlenül kint utcán, egy kertben ismerős, egy 14 éves kislány, így, azt mondja, jaj, de szép, mondom, neked adom. Na most ebbe a kislányba egy horgonyt beleütöttem, ami már bőven túl van az én személyemen és az én ügyemen. Hallottam egy ugyanilyet, hogy a kislány, mikor az anyjával összeveszett és elrohant otthonról, és elköltözött, és aztán egyedüli életet is kezdett, csak az én képemet vitte magával, amit ő kapott annak idején. Most itt már tényleg nem rólam van szó, hanem arról, hogy valamit megtanult.
Innen folytatjuk Váli Dezsővel nem sokára.
Szabadság. Elveszünk a részletekben. Rangos Katalin műsora.
Váli Dezső festőművész a vendégem, és még azt mindenféleképpen meg akartam kérdezni, amikor elkezdett szóban forogni, hogy Chagallnak 20 jó festménye van, hogy a világban magát érdekli, hogy hogyan tartják számon?
Hát erről egy döntést hoztam 40 évvel ezelőtt, mert ráírtam a minden képem hátára, hogy külföldre nem mehet.
Igen, erről hallottam, eladni. De mi ez? Ez valami agyhalál.
Hogy a maga unokáinak festek meg a sajátainak.
A szuper!
Csak... Nem a müncheni fogorvosoknak. És egyébként nem vagyok akkora festő, hogy itt a világban ezek úgy eltűnnek, mint vízcsepp a homokban. Nincs rá szükség ezt kiadni ezeket. Én mondjuk jó módú lettem volna esetleg, de hát a képek eltűnnek.
De nem híjúsági kérdés az, vagy annyira nem híjú, hogy New Yorkba egy galéria megveszi magát, az nem
érdekel. Sőt, meg is vettek volna, és nem érdekel. Persze. Volt úgy, hogy 5 orvost hoztak, 5 német orvost, 2 tolmáccsal, mert akkor zsidó temetőket festettem, és akkor ez úgy nagyon úgy benne volt a levegőben, és érdekes volt. És hogy akkor ők, mondtam, hogy jöhetnek nézni. Adni nem adok. És itthon maradtak a képeim, egy kis közösség. Képzelj el, hogy Brazíliában lát egy baromi jó kiállítást, az Indió, és alá van írva, hogy Szentendre Barcsai baromi jó kép. És másnapra elfelejti. De nincs szükség.
És így aztán semmi nincs is külföldön?
Nagyon kevés van. Ezt belőttem, hogy itthon maradjon a munkám.
Ez nagyon tiszteletre méltó, csak mégis azt képzelem, hogy...
Ez önzés. Dehogy tiszteletre méltó.
Hát amikor azzal kezdte a mondatot, hogy az én unokám és a maga unokája az legalább így találkozhat a képével, és hogy ez volt a cél, akkor azt gondoltam, hogy ez nagyszerű dolog. Ugyanakkor viszont annyira úgy képzelem, hogy a művészet egyetemes, hogy nem gondolnám azt, hogy dehogy maga egyetemes, nem ezt gondolja
dehogy
róla.
Dehogy egyetemes. Hát maga tudja, hogy Los Angelesben most mondjuk 30 baromi jó festő él?
Nem tudom.
Hát én se. Hát nem is fogjuk tudni. Hát ki győzi ezt befogadni. De ha Szentendrén kiállítják egy képemet, akkor, és valaki megnézi, akkor ha valamennyire tájékozott, akkor másik 10 képem eszébe jut. Tehát ez él. Egy anyag így él. Együtt, akkor ha együtt marad valamennyire.
Ezen nem rugóznék többet, mert azt mindenféleképpen akartam volna tudni, hogy mik ezek a 10 éves korszakok, vagy nem tudom hány évesek, tehát mi az, hogy zsidó temetőket fest, vagy műtermet fest.
Igen.
Miért? Most felolvastam magától egy mondatot, ami arról szól, hogy tök mindegy, hogy mi a tárgya a képnek, mert hogy nem ez a lényege a dolognak. De ezzel együtt azért tudni szeretném, és miért kellett zsidó temetőket festeni, mert sokáig mi volt az indítatása?
Az egy teljes véletlen volt. Én nem vagyok egy hisztériás alkat. de amikor a kislányom hozzánk került, akkor egy évig építkeztem én is, mert szobát csináltunk a műterme meg az egy szoba mellé, és nem tudtam festeni, és nagyon be voltam tojva, hogy érdekes módon, hogy 3-4 év után fogok-e tudni még festeni, mit fogok tudni festeni, és ezt a konfliktust úgy oldottam meg, hogy ilyen őrült vehemenciával, ami nem szokásom, ilyen mitől másfél méteres képet egy délután megfestettem, hogy csak mint a rohanás a tűzvész elől. És kerestem ott, meg volt egy keresztre feszítés, nonfiguratív kutyafüle, és én korábban fotóztam, véletlenszerűen összejött, hogy volt egy nagy zsidótemető fotóarchívum a magyar zsidótemetőkről, azt ilyen amatőr módon csináltam, egy munka kapcsán vidékre kerültem, és a munkavezető szociófotókat csináltunk, és a munkavezetőm zsidó volt, de bérmálkozott, kikeresztelkedett, és kereste az identitását, nem a helyét az életben, és azért minden falu szélén megállítottuk a nagy fekete autót, kiszálltunk, és ő megnézte a zsidó temetőket, én meg kezdő fotós voltam, és ami az orrom előtt volt gyönyörű, mindent lefotóztam. Úgyhogy minden további cél nélkül egy magyar zsidó temető fotoarchívum. Én aztán szépen beszámoztam, rendbe tettem egy kartot, és feküdt a, mit tudom, 10 évig egy polcon, hogy majd lesz valami. És egy ilyent is lefestettem aznap délután, egy zsidó temetőt. És valahogy rá bekattant, hogy ez nekem jó téma. És aztán itt maradtam, és akkor ezt csináltam valami 2,5 évig. Azért hagytam abban, mert láttam, hogy egyre rosszabbak a képek egyszerűen. És akkor véletlenül megint egy fotó, azt hiszem véletlenül, én a műtermemet mindig fotóztam, tudnik az utcai kiállítás plakátjaim soha nem képek voltak, hanem mindig műterem enteriőrök, mert az azt értik, és az olyan impozáns. Hát az egy olyan sötét, hangulatos, romantikus műterem részlet az. Na most egy ilyen fotó, az nem úgy van ám, mondjuk ha egy évben egy, vagy két évben egy összejön, az nagy eredmény. Tehát ezeket nagyon óvtam, ezek nagy értékek voltak. Ja, szóval egy ilyen jó fotomat elővettem, és azt, hát akkor ezt megpróbálom. És akkor aztán ennél ragadtam 25 éve, és hogyha le akarom rázni a kérdést, akkor azt válaszolom rá, hogy azóta semmi nem jut eszembe, úgyhogy ugyanazt csinálom.
De most nem akart lerázni, és ezért mi a válasz, hogy miért azt csinálja 25 éve? Miért?
Mert teljesen mindegy. Én csak a színekben gondolkodom. Tehát tulajdonképpen nekem mindegy, hogy mit festek. Teljesen mindegy. A fekete-fehérben a képeim tökéletesen nullák.
Élő emberek?
Mármint azt nem tudnék lefesteni, az nagyon nehéz. Milyen? Az egy más ember szakmája. Na, mert nagyon rosszul figyelek, nagyon rosszul tudok megfigyelni valamit. Tehát egy arányrendszert nagyon nehezen tudok papírra transformálni. Tehát egy magyarul egy portrét én nagyon nehezen tudok megrajzolni. Úgyhogy diák fiatalkoromban kellett a főiskolán, meg egyebek, de aztán az hamar. Meg hát nem is ez a mező. Nem ez a mező. Ebben, amit most csinálok, sajnálatos módon megtaláltam azt a területet, ami jó és érdekel.
Nem lehet, hogy nem érdeklik azok a dolgok, azok a... Az emberek, a mozgás, a beszéd, a valóságos lények, azok kevésbé foglalkoztatják?
Hát sokkal kevésbé, persze, de hát az ink zsebemben mindig van fényképezőgép, arra való az a gép, és aztán a blog, vagy a Váli News, amit naponta írok, tehát hogy amit látok, átélek emberekkel, a Gyuri bácsival most egy dialógusunk van, a 87 éves az uszodában. Akkor
igen, azt olvastam, 87 éves.
Akkor ezt leírom, és ennek ez a mezeje.
Deske.hu, ugye?
Igen, ez a honlapomnak a
becenevem. Több részletet meg akar ismerni Váli Dezső életéből, az nyugodtan menjen rá, és nagyon részletesen dokumentálja az életét. Azt, ami foglalkoztatja, és nagyon élvezetesen ír, mármint, hogy élvezet olvasni azt, amit ír, 87 éves uszodai partneréről. Ő volt az, akit körbeálltak, vagy ez egy másik eset volt, hogy szívműtét után megérkezett egy ilyen 80-valahány éves?
Igen, nem az egy öreg úr volt, az már jó 10-15 éve. Gyönyörű, ahogy egy öreg férfiak az érzelmeiket kifejezik, az megrendítő volt, hogy paskolták, mesztelenül körbeállták, hogy vén szaros, ide toltad a képedet. Akkor még a zuhanyozó sok személyes volt, tehát sok ember állt a körül, és meg olyan lehajtott fejjel, olyan boldogan dörmögött és forgott jobbra-balra, és aztán elárulták nekem, hogy azért ez, mert most jött vissza egy életveszélyes szívműtétről, mostan először lent reggel. És ugye, aki azonos időben jön az uszodába, azok ismerik egymást, tehát praktikusan van, aki 40 éve. Hát én is ragaszkodom a 7:05 perchez, mert ott akkor vannak azok, akik vagy éppen vetkőzünk, vagy éppen öltözik, csak ezeket
ismerem. És beszélget velük?
Igen. Itt vannak igazi régi ismerettségek, barátságok, de hát ez... vagy csak 20 éve volt, hogy valaki fölkiáltott reggel, hogy most megyek le Fehérvárot, remek pacalt lehet kapni, kinek hozzak? Szóval ilyen fokú volt, meg hát tulajdonképpen halnak meg az emberek, jönnek újak, és, de hát ez a Lukács az Lukács, ugye, igen.
És akkor utána hazamegy és dolgozik, tehát reggel 7-től úszik egy órát, és aztán jön a munka.
34 percet úszom, nem egy órát.
34 percet? Miért pont 34 percet?
Azért, mert az 1253 méter.
Annyit hosszra kell úszni? Úszom.
Ja. Annyit úszom minden nap, és az körülbelül 34 perc, bocsánat.
Jó, ez végülis ez egy egyszerű megfejtés, csak hogy nagyon... ilyen szigorú szabályok közé rendezi saját magát?
Sokkal egyszerűbb így élni. Sokkal. De azt hiszem, ezt mindenki tudja.
Például azt hiszem, meghalnék azért. Nem mindenki tudja.
De képzelje, hogy micsoda energiatakarék. A legjobb dolog volt a rabszolgasság. Hát képzelje, mindig megmondták.
Rabszolgának lenni, vagy
rabszolgát tartani? Hogy rabszolgának lenni. Mindig megmondták, hogy mit kell csinálni. Lehetett gyűlölni a korbácsos munkavezetőt gondtalanul, mindig volt bableves, hát mi kell még?
Hát azért maga ránézése nem rabszolgatípus, inkább rabszolgatartó. Mert ehhez sok szabályhoz, amiket betart az életébe, ahhoz alkalmazkodniuk kell azoknak, akikkel együtt él. Ezeket tiszteletben kell tartani, nem?
Ez egy kemény kérdés, és ezen azért, erre azért figyelek. Nem, ez össze vagyunk csiszolva, 40, nem tudom, 41. éves a házasságom, és nem, ezek a szabályok, kétségkívül bizonyos fokig alkalmazkodni kell hozzá, hát, és az is kétségkívül való, hogy én kevesebbet alkalmazkodom. Igen, hát ez a pontos válasz. De úgy van, kialakítva, vagy azt hiszem, hogy azért ez nem igazán terhelő.
Eredetileg mérnök volt?
Belsőépítő művész, tervezőművésznek tanultam az iparművészeti főiskolán. Állati hálás vagyok a sorsnak. Képzelj, hogy nem csak a gotika áhítatát ismerem, hanem a gotika statikáját is. Uh-huh. Szóval egy épületet látok metszetében, és sokszor egy életmódot is. Az építészek azt hiszem a világ legtöbbet tudó emberei az életről. Iszonyú, hogy mit tud egy építész az életről és a világról. Negyedéves voltam, kellett négy férőhelyes lakóházat terveznem, lakást, és észrevettem, hogyha egy pofafalat egy méterrel arrébb nagyobbra húzok egy konyha oldalán, az anyuka sokkal kevesebbet fog veszekedni a gyerekeivel.
Miért?
Azért, mert a gyerekek futópályáját, a járópályáját egy méterre mögé tettem, tehát ő anyuka, hogyha kidugja a fejét, átlát a gyerekekhez, őt nem látják, tehát úgy érzik, hogy önállóak, de ha körbefutnák a lakáson, akkor mögötte mennek el.
Aha.
Egyszerű.
Ez nagyon egyszerű, és...
És ezt az építésznek tudni kell.
És aztán nem ennek a jegyében tervezték a panelházakat, De az
a panelházakat nem
kérdés.
Kell szidni, mert nagyon én sok embernek benne. Adtak kultúrát otthont, akinek nem volt, és sok lakást kellett építeni.
Egyáltalán nem szidom, csak azt mondom, hogy a pofafal, amiről én egyébként nem tudom, hogy micsoda, az ott nem abban a magasságban volt, mint amit most említett, hanem ott azért egymáshoz értünk kicsit.
Igen.
Tudom, látott-e félszobát, de én még emlékszem rá.
Igen, tudom.
Ezzel együtt természetesen nem akarom azt mondani, hogy az nem volt nagyon jó, mert ott nagyon sok ember méltó körülmények közé került az addigi nyomorgásokból. Viszont amit mindenféleképpen meg akartam kérdezni, hogy a blogjából úgy érzem, vagy amiket összeolvastam, annak alapján tudom állítani, nem csak úgy érzem, hogy nagyon fontos szerepe van a hitnek az életében, és hogy ilyen aktív kereszténynek láttam.
Az mit jelent, hogy aktív?
Hát ilyen gyakorló, aki eljár a templomba.
Ja, sőt, minden reggel a futás közben, mert félúton van a templom, 1 kilométert futok, akkor félúton 1-2 percre bemegyek. Hát ez nem egy érdekes dolog, a hit összetart, és tudom, hogy mit tudok mindent. Tudom, hogy örök életem van, képzelj el.
Hát azért irigylem.
És ami már megkezdődött. És tudom, hogy ha bajt nem csinálok, akkor jó az, amit teszek.
Mi az, hogy érte azt, hogy ami már megkezdődött? Hogy örök élete van, ami már megkezdődött?
Az megkezdődött, bizony. Már benne vagyok. Hát persze.
De ezt mikor kezdődik az örök?
Amikor megszülettem.
Ja, persze. Így, oké, rendben van. Akkor most ennek örömére egy kis szünetet tartunk, az utolsót, és utána folytatjuk Váli Dezsővel.
Szabadsáv. Közérdekű magánügyek. Rangos Katalin műsora.
Nagyszerű. Én itt most közben, mielőtt önök a hirdetéseket hallgatták, rávettem Váli Dezsőt, hogy kaptam tőle Zsidó temetők albumot, és megkértem, hogy nyissa ki, és hát tényleg fantasztikus. Most már nem tudom. Tényleg teljesen fölösleges ilyeneket kérdezni, hogy és miért időzel 10 évet, vagy 15, vagy 25 évet egy témánál. Olyan mindegy, hogy mit írunk rá, hogy zsidó temetők, vagy műterem, teljesen más mindegyik a színek, meg a hangulatok.
Megtalálta, tudnék, hogy ezek nem zsidó temetők, és ezek nem műtermek, hanem...
Nem megtaláltam, most intenzív kurzust vettem Váli Dezsőből, és még azt akartam feltétlenül megkérdezni, hogy mindazt, ami körülveszi a hétköznapokban, amiben beleértendő, azt most már tudom, hogy viszonyul a kortárs képzőművészethez, az, hogy a politikához, vagy az életért folyó harchoz hogy viszonyul, ezeket még elfelejtettem megkérdezni, mert az, hogy el kell adni 7-8 képet ahhoz, hogy megéljen egy évben. És mi lenne, hogyha mondjuk 14-et adna el, és nem fölaprítaná a maradékokat? Hát, ha el tudna adni. Aztán majd a politikára is válaszoljon, legyen szíves.
De az előbb kiszámítottam magának, mondom, hogy marad képem, itt tőlem lehetne venni, ha vennének, ha vásárolnának.
Hát hogy Magyarországon nem lehet többet eladni?
Ezzel a 30 vagy 40 év előtti döntésemmel, gondoljon bele, minden magyar galériából kizártam magam automatikusan. Tehát nekem semmi közvetítő, üzletember vagy galérista nem ad el képet, nem tudott eladni, mert nem kérhette el a személyazonosság igazolványát, aki bejön a galériájába.
Igen, nem.
Úgyhogy nekem csak úgy jönnek a gyűjtők, hogy a honlapomon kikeresik a képeket, felírják a számukat, mert bocsánat, mindent számozok, a képeimet, és akkor hoznak egy számlistát, hogy ezt szeretnék megnézni. Aha. Becsöngednek a műterembe, így adok el évtizedek, de tehát szóval egyébként most már tényleg interneten keresztül, de csak otthonról. A politika pedig egy nagyon fontos dolog, és a bizonyos fokig tényleg rendezi az életünket, de az egy más mező azon ezen a szinten, ahogy ez így zajlik csütörtök és péntek között, ez nem politika, ez fölösleges, illetve nekem fölösleges ebben foglalkozni, ezzel a szintjével.
Mert maga túllépem a Kocsmán?
Nem tudom, hova lépek, én a fürdőszobába lépek ki, hogyha szomjas vagyok. Nem, hát ez erről úgy próbálom egy kicsit magasabbról nézni, és azon a szinten egészen mások a koordináták. Tudja, aztán nem azon, hogy egy szobor most jó-e vagy nem.
Hoppá, azért mindent hallgat ezek szerint, és minden
eljut
magához. Hát
a reggel a cikkeit legalábbis mind végigolvasom, persze. Hát így nagyjából tudok mindenről, de...
És meg tudja indokolni, hogy miért pont a Népszabadságot?
Meg tudom indokolni, hogy volt ez 50 éve, egy idős asszony nagyon megjutalmaztak, mert a New York Herald Tribune-t 50 éve járatja, ugye nem tudom, a legrégebben, és kérdezték, hogy miért. Azt mondja, mert a macska tálban az a méret felel meg, a macska alá. Azért, mert 30 éve ez volt a legjobb újság, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy még ma is az. És amit hazudik, azt tudom dekódolni, vagy átkódolni, tehát az nem zavar, ha csúsztat vagy hazudik, és az információkat meg tudom belőle, és azért ilyen szinten a képben akarok maradni, fene tudja, igen.
És maga, aki blogot már akkor is írt, amikor a blog még nem volt feltalálva, de a számítástechnikával, vagy az informatikával azért viszonya, nagyon korai viszonya volt. Nem internetről tájékozódik inkább?
Én csak írom, nem olvasom az internetet.
Semmit?
Alig, ha valamire szükségem van, nem olvasom. Nem,
Facebookot sem használ?
Nem érdekel, hogy itt napi szinten, bocsánat, mit csevegnek valami.
Na de ember. Hát hiszen érdekli, hogy magát olvassák-e. Tudja, hogy hányan követik az interneten a saját blogját. Hát akkor miért nem megy fel a Facebookra, akkor számít, hogy hányan vannak. Ott tartózkodnak azok, akik magát keresnék.
Nem tudom most hirtelen megindokolni.
Mitől ockodik?
Nem, nincs időm, energiám, és nem, tényleg nem érdekel a napi. Úgy tudom, hogy a Facebook
perc, az 30
egy
másodperc alatt
ilyen
föl tud menni.
Napi csevej. Nem, hát
de hát nem kötelezi senki arra, hogy beszéljen bárkivel is.
Na, de akkor, minek menjek a Facebookra?
Azt, amit ír naponta, igen? A blogját, a naplóját, amit el tudok olvasni, és amivel tájékozottam, mielőtt idejött, azt szépen fölteszi erre a közösségi oldalra.
Én úgy tudom, hogy ennek más a szférája, hogy ez gyorsabb, rövidebb és felületesebb. Én így hallottam.
Ez olyan, hogy ki miért akar. Gondolja végig, csak azért, mert nekem az volt a benyomásom, de lehet, hogy én ezt szó gondolom, hogy igenis számít az önnek, hogy hányan látják, hányan tudják.
Az csak mezei sírsági kérdés. Hát, az na, de ezért olyan szintű kérdezem. Dolog, mint hogy egy kis csokoládét jól esik, vagy nem esik ki. Nem ez a cél, nem ez a fontos. Hát az a fontos, hogy én leírjam, amit csinálok, hát állatira élvezem. Hát a világ egyik legjobb dolga szavakat cserélni egy mondatban, amíg abból jó mondat lesz. Nem, már messze ez érdekel. Az, hogy olvassák, azt csak... Nem fontos, amiután a számokat szeretem, azért ezt számon tartom, hogy ez a napi 130-an olvasnak. Mindegy, az a fontos, hogy leírtam. És bocsánat, hogy ott van egy fél után 2 óra, akkor már a Széchenyi Könyvtár szerverén is, mert oda is be van kötve a honlapom, tehát megmarad.
Az a végrendelet, amit olvastam, azért az elég hátborzongató. Először azt hittem, hogy csak játék.
Igen.
Aztán most meg már azt gondolom, hogy ezt komolyan gondolja.
Ja, komolyan, hát rendben van az életem, és hagyatékom nincsen. Hagyatékom az, amit megcsináltam, és az meg szét van szórva. A fiaimnak, meg lányomnak időnként mondom, hogy nézzenek körül a műteremben, vigyék el, ami kell, mert örökség nincsen más. Visznek is. Olyan jó ízlésem van, a fiam 10 éves korában egy korom fekete képet, 1 métereset, akkor még velünk élt, persze kiválasztott a szobájába. Komor és nehéz kép volt, és a feleségem iszonyan kapacitálta, hogy te valami jobb, valami szebb, valami egy piró, nézd meg azt is. És mondta, hogy neki ez tetszik. Pláne a szobája sötét volt, alig lehetett belőle valamit látni. És a feleségem utoljára azt mondja, hát te azt mondja, hát nem is látni tulajdonképpen. Azt mondja, a 10-es kisfiú, hogy de én tudom, hogy mi van rajta. Azóta is vele van. Egy nagyon jó képet választott. Speciális sötét.
Mert a maga vére.
A tehetségétől függetlenül azért képzelj el, hogy a főiskolára felvételizett, és aztán mitől másodjára sikerült, és azért csendesen azt mondta magamban, hogy ezt a szakmát 20 éve tanulja. Hát óhatatlanul. Hát a 2 éves korában a műtermemben 4 kézláb mászkált, amikor én festettem. Rászoktattam, hogy legyen önálló, mert rá volt kényszerülve, önálló is lett, és ott játszott alattam. Szótlanul.
És megállt, hogy ne tanítsa tudatosan?
Hát nem, hát ő nem akart festőre, vagy erről nem volt szó. Nem is került szóba, de hogy nem, semmit nem tanítottam. De hát mindent látott. Hát a kanalak úgy vannak elhelyezve a konyhában, ahogy mi a kanalakat elhelyezzük. Hát a lábtörlő úgy van. Lefotóztam a lábtörlőt, mert szép, azt 10 éves korában látta azt a fotót. Hát ennyi.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Remélem, hogy a hallgatók is élvezték, én nagyon élveztem. Váli Dezső festőművészt hallották. Árva Brigittával és Burger Lajosra készítettük a műsort, viszont hallásra.